Kedves hallgatóm! Az első korintusi levél 13. részének 5. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. A szeretet nem viselkedik illetlenül, vagyis nem akar különcködni. Igaz, hogy Péter első levele szerint a hívők különös néphez tartoznak, de nem szabad különc módon viselkedniük. Az szó szerint azt jelenti, hogy mint Isten tulajdonai udvariasak vagyunk. Nem beszélünk durván. Nem akarunk mindenáron kitűnni. Sajnos olyan sokat lehet ma találni a szeretet nélküli vallásból, de a szeretet nem viselkedik bántó módon. A szeretet nem keresi a maga hasznát. A szeretet vizsgálja a cselekvés indítékait, és ezt kérdezi. Miért teszem ezt? Én is megvizsgáltam a szívem úgy, ahogy még sohasem tettem. Átkutattam indítékaimat. Vajon amit teszek, Krisztus iránti szeretetből cselekszem? Ez annyira fontos. A szeretet a szolgálat titka. A szeretet nem gerjed haragra. Nem hirtelen haragvó. A hirtelen harag nem válik dicséretére a hívőnek. Attól tartok, hogy sokunkat ez jellemez. A szeretet nem rója fel a rosszat. Milyen elszomorító, amikor olyanokat látunk, akik a pletykákból élnek. Ezek a keresztények a szemétben turkálnak. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Első Korintusi levél, 13. rész, 6. vers. A szeretet nem örül a gonoszságnak, hanem örül az igazsággal együtt. Mi okoz örömet a szívednek? A jó vagy a rossz hír? Ha valamit hallasz valakiről, akit nem szeretsz, vajon örülsz a kárán? Vagy pedig elszomorít, ha ellenséget szenved? Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Első Korintusi levél, 13. rész, 7. vers. A szeretet mindent elvisel. Az elfedez a védelem gondolata. A szeretet esernyőt tart mások fölé. A szeretet mindent hisz. Ez nem azt jelenti, hogy a szeretet ostoba módon hiszékeny. Nem azt jelenti, hogy a szeretet nincs tekintettel az emberek gyanakvására. A szeretet mindent remél. Ez a szeretet optimizmusa. Mindent eltűr. A szeretet erős marad a próbákban. Mindenből megtanuljuk, hogy a szeretet elvont főnév, de nem marad elvont. Ezt le kell fordítani az élet cselekedeteire. Ennek ki kell fejeződnie cselekvésben a türelem, a kedvesség által, irigykedés és felfúvalkodottság nélkül. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Első Korintusi levél, 13. rész, 8. vers. A szeretet sohasem szenved kudarcot. Ezért olvassuk e fejezet végén. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. A szeretet megmarad. A szeretet örökké való. Elizabeth Barrett Browning írt egy verset a következő címmel. Valamikor szerettem. Ebben így írt. Akik azt álmodják, hogy valamikor szerettek, soha nem szerettek. És a szeretet túltekint az idő és tér határain, a szeretet az örökké valóságot öleli át. A szeretet halhatatlan. Sohasem szenved vereséget, sohasem tesz kiábrándultá, sohasem keseredik el. Az a szeretet, ami olyan, mint a szenvedély, elég, mint a szalma, és hamarosan megemésztődik. Ezért van ma olyan sok válás. Ez a szeretet nem tartja össze a szíveket. A szeretet örökké való, maradandó. Isten szeretete ilyen szeretet. Milyen csodálatos ez a szeretet. Az ő szeretete túltekint az idő és a tér keretein, és az örökké valóságot is átöleli. Krisztus állandóan szeret. Semmit sem tehetünk, ami visszatarthatná szeretetét. Egyetlen bűnös sem követheti el a megbocsáthatatlan bűnt. Lehet valaki hitetlen, de ő továbbra is szereti. Ebben nem lehet megakadályozni. Nem tehetünk a fejünk fölé olyan esernyőt, ami kizárná szeretetének esőjét. Nem akadályozhatjuk meg Istent abban, hogy szeressen minket, tekintet nélkül a bűn vagy hitetlenség esernyőjére, ami alá húzódunk. Helytelen azt mondani a gyermekeknek, hogy Isten nem szereti őket. Valamikor vasárnapi iskolai osztályba jártam a gyermekekkel együtt. Sok gézengúz is volt közöttünk. A tanító gyakran mondta, Isten nem szeret titeket, ha ilyen rosszul viselkedtek. Arra gondoltam, hogy Isten engem már biztosan nem nagyon szerethet. De ő szeretett engem minden rosszaságom ellenére. Milyen csodálatos azt tudnunk, hogy Isten szeret minket. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. 1. Korintusi levél, 13. rész, 8. vers. A profécia megszűnik, vagyis beteljesedik. Aztán már történelem lesz belőle, nem profécia. A nyelvek megszűnnek. Az ismeret eltűnik. Például a tudomány, amit az egyetemen tanultunk, már idejét múltá lett. A mai tudományt fölváltja a holnap tudománya. Az ismeret fejlődik. A régi elhomályosul. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. 1. Korintusi levél, 13. rész, 9. és 10. vers. Pál ezt mondja. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. 1. Korintusi levél, 13. rész, 11. és 12. vers. Nagyon sokan megkérdezik, felismerjük-e szeretteinket a mennyben? Bizonyára felismerjük. Mi erre a szentírási bizonyíték? Most homályosan látunk. Te még sohasem láttál engem. Lehetséges, hogy már találkoztunk, de csak a ruhámat láttad, meg a fejemet és a két kezemet. De valójában nem ismersz engem. Én még sohasem láttalak téged igazán, mert csak tükör által homályosan látunk, de akkor majd színről színre. Csak rész szerint ismerünk, de akkor úgy ismerünk, mint ahogy minket is ismernek. Valaki megkérdezte G. Campbell Morgant. Úgy gondolja, hogy megismerjük szeretteinket a mennyben? Ő ezt válaszolta. Nem számítok rá, hogy nagyobb ostobák lennénk a mennyben, mint itt vagyunk, és már itt is ismertem szeretteimet. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Első Korintusi levél, 13. rész, 13. vers. Hitünk tárgya beteljesül. Minden reményünk beteljesül. Nem lesz szükség a hitre. Nem lesz miben reménykednünk, mert akkor a remények eltűnnek. A szeretet azonban továbbra is megmarad. Ezek között legnagyobb a szeretet. A hit, a remény és a szeretet a keresztény szókincsben a legfontosabb helyet foglalja el. Ebben a fejezetben Pál nem elvont fogalmat ír le. A szeretetben Jézus Krisztus életrajzát látjuk. Őróla szól János. Jól lehet, szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. János evangéliuma, 13. rész, 1. vers. Jézus szeretete örökkévaló szeretet. Barátom, Jézus Krisztus szeretete sohasem szűnik meg. A levélnek ebben a szakaszában a lelki ajándékokkal foglalkozunk. A 12. fejezetben láttuk az ajándékok kiosztását. Az ajándékokat azért kapták a gyülekezet tagjai, hogy fenntartsák a gyülekezet egységét a sokszínűségben. Minden egyes tagnak más és más ajándéka van, mégis valamennyien együttműködnek, mint ahogy a test összhangban működik sok testrészével. A szem nem teheti azt, amit a fül tesz, és a fül nem teheti azt, amit a szem tesz. Mindegyik a maga módján működik. A Szentlélek által kerültünk be Krisztus testébe. Azért vagyunk benne, hogy gyakoroljuk ajándékunkat. Pál elmondja a 12. fejezet végén, hogy nagyon kell vágyakoznunk a legjobb ajándékokra, és mutat nekünk egy még kiválóbb utat. Ez a szeretet útja. Az egész 13. fejezet a szeretet témáját tárgyalja. Azzal zárja, hogy ezek között a legnagyobb a szeretet, és azt mondja, hogy a szeretet indítéka alapján kell állnunk. Pál most azt mondja, hogy a szeretet nyomán haladva is kívánnunk kell a lelki ajándékokat. Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy profétáljatok. Első Korintusi levél, 14. rész, 1. vers. Kívánjuk a lelki ajándékokat, mert azt hiszem, szokatlan volna, ha a keresztény nem kívánna azt, és főként a profétálást kell kívánnunk. A profétálás Isten igéjének a továbbítása, annak egyszerű közlése és intelligens hirdetése. Pál különbséget tesz a lélek ajándékai és a lélek gyümölcse között. A lélek gyümölcse a szeretet, öröm, békesség és így tovább, ami fontosabb, mint a lélek ajándékai. Bizonyos nagyon őszinte emberek mondták, azért imádkozom, hogy ön megkapja a lélek ajándékát. Azt válaszoltam nekik, hogy nagyon értékelem törődésüket, de inkább azért imádkozzanak, hogy hadd teremjen meg a lélek gyümölcsét. Bárcsak több lelki gyümölcsöt láthatnék a hívők és a saját életemben. Több szeretetet kívánok látni. Ez lényeges, és ez a Szentlélek gyümölcse. Csak Isten lelke hozhatja létre a gyümölcsöt az életünkben. De leginkább azt, hogy profétáljatok. Valójában Pál szeretné elterelni a korintusiak figyelmét a nyelveken való szólásról. Azt mondja nekik az egész szakaszban, csillapodjatok, testvéreim! Ne süllyedjetek fanatizmusba vagy érzelmi hálóba. Mindent tartsatok kiegyensúlyozott arányban. Az előző fejezetben azt mondta, hogy a nyelvek megszűnnek, abba maradnak. Ez ugyanaz a szó, mint amit a főutakra kitesznek. Egy forgalmi rendőr egyszer azt mondta nekem, hogy a stop azt jelenti, hogy megállni. Attól tartok, nagyon sokan nem értik azt, amit itt Pál mond. Legyenek bár nyelvek, megszűnnek. Dr. A.T. Robertson tette ezt a nyilatkozatot. Úgy látszik, a nyelvek legelőször szűntek meg a lelki ajándékok között. Chrysostomos, az egyik egyházatja írta a harmadik vagy negyedik században, ez az egész fejezet nagyon homályos, de a homály a leírt tények nem ismeréséből támad, ami ugyan nagyon ismert lehetett azoknak, akiknek az apostol írt, de ma már nem fordulnak elő. Érdekes megjegyeznünk, hogy Jézus sohasem beszélt nyelveken. Nincs följegyzés arról, hogy az apostolok nyelveken beszéltek pünkösd után. Nincs történelmi följegyzésünk arról, hogy Pál nyelveken beszélt, vagy bármelyik prédikációt nyelveken mondta, jól lehet tudjuk a 18. versből, hogy Pál igenis beszélt nyelveken, mert ezt írja. Hálát adok Istennek, hogy mindnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni. Nem is figyeltem föl e nyilatkozat súlyára, amíg nem jártam Törökországban. Meglátogattam a 7 kis-ázsiai gyülekezet romjait, és nyilvánvalóan Pál is prédikált mindegyikben, aztán tovább menve Anatóliába rájöttem, hogy Pál végigjárta azt az egész területet, egészen Tarzuszig, szülővárosáig. 100 meg 100 kilométernyi távolságban a törzsek eltérő nyelveken beszéltek. Gyakran kíváncsi voltam rá, hogy vajon Pál képes volt velük beszélni? Ő tudott úgy beszélni, mint ahogy az apostolok beszéltek pünköstkor. Valószínűleg ezt mondta a korintusiaknak. Ha akarjátok a nyelveket, menjetek ki a misszió mezőre, és beszéljetek azoknak a népeknek a nyelvén. Korunkban Isten létrehoz bizonyos szervezeteket, mint a Wycliffe Bible Translator-t, akik próbálják lefordítani a Bibliát a világ minden nyelvére. Barátom, ez a legnagyobb nyelvmozgalom, amiről tudok. Tudjuk, hogy valamikor Pál elragadtatott a harmadik égbe. Elmondja nekünk, hogy hallott kimondhatatlan szavakat. Nem gondolom, hogy azok ismeretlen szavak vagy ismeretlen nyelvek voltak. Azokat a szavakat nem volt szabad elmondania. A nyelvek nem az elragadtatás, az extázis vagy a misztérium világából valók. Azok nem össze-vissza beszédek. A nyelvek idegen nyelvek. Pünkösd napján az apostolok idegen nyelveken beszéltek úgy, hogy mindenki a saját nyelvén hallotta az evangéliumot. Most figyeljük meg, hogy a 14. fejezet a szeretetről szóló fejezet tovább folytatása. Ezzel kezdődik. Törekedjetek a szeretetre. Buzgón kérjétek a lelki ajándékokat. De leginkább azt, hogy prófétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a lélek által szól titkokat. 1. Korintusi levél, 14. rész, 1. és 2. vers. Figyeljük meg, hogy a Bibliában sehol sincs szó ismeretlen nyelvekről. Ezt így értjük. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a lélek által szól titkokat. Mivel senki nem érti őt, nem beszél ismeretlen nyelven a csoportnak, ha csak nincs ott valaki, aki értelmezni tudja. Ebben a fejezetben meglátjuk, hogy 3 ajándékot hangsúlyoz Pál. A proféciát, a nyelveken való szólást és a nyelvek magyarázatát. Megfigyelted-e már, hogy nagyon kevés utalás van a nyelvekre a Bibliában e 3 fejezet kivételével? Utalás van rájuk Márk evangélium a 16. részének 17. versében, az apostolok cselekedetei 2. részében, a 10. részben és a 19. részben. Kornélius és háza népe nyelveken beszélt. János tanítványai Efézusban nyelveken beszéltek, miután Pál prédikálta nekik az evangéliumot. Ezért úgy találjuk, hogy a nyelveket a kegyelem korszakának a bevezetésére használták. Minden esetben a nyelveket használták ezzel kapcsolatban. Nyelveken beszéltek pünkösd napján, amikor az evangélium kiment Izrael népéhez. Nyelveken beszéltek Kornélius házában, amikor az evangélium megnyílt a pogányoknak. Nyelveken szóltak Efézusban, amikor az evangélium eljutott a föld legtávolabbi részeibe. Ez az a három kiemelkedő eset, amit középpontba akartunk helyezni. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a lélek által szól titkokat, vagyis nem érti azt. Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. 1. Korintusi levél, 14. rész, 3. vers. Pál hangsúlyozza a prófétálás ajándékát. Kéri őket, hogy ne a nyelvekkel foglalkozzanak, ami szórakoztatja őket, hanem mondják Isten igéjét az építésre, a vigasztalásra, a buzdításra. Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig prófétál, a gyülekezetet építi. 1. Korintusi levél, 14. rész, 4. vers. Amikor az egyén a nyelvet alkalmazza, akkor az önző ajándék, de a prófétálás vagy tanítás a gyülekezet építését szolgálja. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy nekem is adtál ajándékot. Segíts, hogy mindig a gyülekezet a közösség építésére használjam föl az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.